Tarlós István, Budapest főváros főpolgármestere, az Inforádió arénájának vendége. A hírek előtt azt ígérte, hogy meg fogja mondani, meg is fogja mutatni, hogy milyen lesz az akadálymentesítés, a teljes akadálymentesítés Budapesten az új metró vonalakon. Milyen lesz?
Igen, hát kezdjük azzal, hogy mi maga megoldás lényege. Gyakorlatilag, és én hoztam magammal ábrákat, itt talán kevésbé fog látszani, a napokban ezt egy másik televízió, pontosabban egy televízió kamerájában talán sikeresebben be tudjuk mutatni, nem akarom megnevezni előre a televíziót, itt a rádióban egy kicsit nehezebb helyzeten vagyunk, de a kis készüléken talán látszik, hogy van egy ilyen ferdepályán mozgó kabin a mozgó lépcsők között, ugyanis ezek a mozgó lépcsők szabályozható szélességűek, van 80 cm-es és van 90 cm-es állapotuk. Ez például egy nápolyi példa, a felette levő az egy dublini példa.
Begurulunk a kerekesszékkel és fölmegyünk vele.
Úgy van.
Ez a módszer.
Ezeket a kabinokat ilyen ferde pályán a lépcsők mellett lehet közlekedtetni, párhuzamosan a mozgó lépcsőkkel. Európában már számos példa van ilyeneknek az alkalmazására, nagy szintkülönbségek esetén is. London, Párizs, Berlin, Stockholm, Nápoly és Dublin esetében biztosan tudunk ilyen példákról.
És nem kell külön segítséget kérni hozzá,
nem kell. Úgy van, mozgásukban korlátozottak számára önállóan használható ez a kabin. Nem költséges, nagyon fontos, hogy építési szempontból kockázatos bányászati módszereket nem von maga után. Talán itt teszem hozzá, hogy azért olyan embereknek, akiknek elvileg ismerni kéne a várost, azoknak illene tudni, hogy az Arany János utcánál, akkor ezt is elmondom, azért sem építhető lift, mert ahol beépítenek egy liftet, a hagyományos értelemben lift, ahhoz több sok emeletes házat le kell bontani. Úgy helyezkedik el az állomása föld alatt, hogy liftet utólag beépíteni csak hatalmas épületek bontásával lehetséges műszakilag. Tehát akik a levegőbe beszélnek, azok teljes tájékozatlanságot árulnak el ilyen tekintetben is. Visszatélve ezekhez a ferdén mozgó kabinokhoz, a hagyományos liftek árának körülbelül a 20, maximum a 25%-os költségéből ezek megvalósíthatók és kialakíthatók.
Ahova lehet, akkor ilyet építeni?
Mindjárt elmondom, hogy milyen sok helyre lehet ilyet. Amit még mondani szeretnék, hogy vannak referenciák, és be tudok számolni róla, hogy Európában 7 olyan cégről is tudunk már, ami cég ezeket gyártja.
Verseny lesz, a legjobb ajánlat nyer, gondolom.
Hát ahogy a mai közbeszerzés elvi szabályának a gyakorlati megvalósításának a kényszerét én annak érzem, így mert arra fogom biztatni a munkatársaimat, de ennél fontosabb információ talán, hogy 7 olyan cég is van Európában, ami ezeket gyártani képes. Hát van itt egy felülnézeti ábrám is, hát ez végképp nem fog látható, nem lesz látható, ha mutatom. Itt van a felszíni épülete a metroállomásnak, azt követik a mozgó lépcső lejtaknái, és az elosztó csarnokban itt két szélen van a két lépcsősor, és a kettő között, ugye a legtöbb állomáson, sok állomáson három lépcsősor van nálunk ráadásul, sőt az összesen talán, mert ez azért fontos, most pontos számot nem akarok mondani, nehogy itt mondjuk egy helyen szégyenbe maradjak, mert a forgalom szervezéshez igazodva a csúcsidei mértékadó forgalomnak megfelelően tud kettő az adott irányba közlekedni,
amerről
pedig az ellentétes irányba.
Jön.
Tehát ezt is a legtöbb helyen meg tudjuk oldani, és itt ezen a felülnézeti rajzon az látszik, hogy mondjuk a két lépcsősor két oldalt helyezkedik el, és kettő között az elosztó csarnokban a lejtakna felé, vagy attól lefelé az üzemi térben mozog ez a ferde kabin, ami pedig a budapesti metró állomásokat, a hármas metró állomásait illeti. A Dózsai György útról beszéltünk, az északi szakaszon egyébként az összes szakasz akadálymentesített, sőt lifttel van ellátva. A következő öt mélyállomást konkrétan jelenleg vizsgálják, de minden jel arra mutat, hogy ez a ferdekabin ezeken a helyeken alkalmazható, és lehet számítani, hogy ezt megvalósítjuk. Ez a klinikák, a Korvin negyed, a Kálvin tér, a Ferenciek tere és az Arany János utca. A Népligetnél van lift, a Határútnál van lift, Kőbánya Kispestnél van lift, már mint a felújítás során és azt követően. Ezek tehát megoldottak, az északi szakaszt megbeszéltük, hogy megoldott. A Pöttyös utcánál és az Ecseri útnál van az a helyzet, hogy ezek olyan kis forgalmú állomások, hogy ezek esetében várható az alacsony padlós busz, mert itt egyszerűen a forgalom nagysága a szakemberek szerint nem indokolja azt, hogy technikai megoldásban gondolkodjunk.
Az pillanatilag... Az menetrendszerűen ingázna? Hát, ha jön valaki, akkor föl tudja venni, de ez mást is vihet nyilván.
Konkrétan erre a célra lesz akkor beállítva. Nem úgy, hogy várniuk kell, hogy mikor jön egy menetrend szerinti járat, hanem konkrétan ezzel a funkcióval járnának.
Jön valaki, kerekesszékkel, bemegy a buszban, mindig van, ott van, elmegy van, vele busz, van, fordul egyet, visszajön.
Na most, ha így összerakja a történetet, ezért mondhatjuk azt nyugodtan, hogy ez a nép, és ezért mondjuk a kúria megállapításaira alapozva, tehát nem szerintünk, ez egy rossz megfogalmazás, hogy ez a népszavazás voltak éppen olyan népszavazás, amit meg lehet tartani, semmi értelme nincsen. Nagyjából tehát ez a helyzet, holnap fogok találkozni megint a mozgás korlátozottak képviselőjének a vezetőjével, és el fogunk menni együtt a miniszterelnökségre is. Én azt hiszem, hogy az egyeztetések légköre és a lényegre való törekvés is jellemzi ezeknek a megbeszéléseknek a hangulatát, miközben valakik teljesen feleslegesen állnak kempingasztalok mellett, és félrevezető ostobaságokkal próbálják az embereket agitálni.
Lépjünk tovább. Kettes metró Gödöllői hév összekötése. Ez egy megvalósítható elképzelésnek látszik. Ön is támogatja a két egymással összefüggő polgármester elképzeléseit.
Szerkesztő úr, a két kerületi polgármester ezt a BKK és Veke által is támogatott projektet erősen ambicionálja, és ahogy említette, én is támogatom, nem csak azért, mert a tervezési munkákra jelentős összeget biztosított a fővárosi közgyűlés is, hanem azért, mert a maga teljességében itt nem csak a 200 méteres szakasz áthidalásáról van szó, amit ma mint megszakított, tehát a kontinuitást megszakító szakaszt tartanak nyilván, hanem ennél egy lényegesen szélesebb körű projektről. Ez a város egészen szempontjából feltétlenül hasznos. Azt tudni kell, hogy ennek a munkálatai most már nem a mi kompetenciánkba tartoznak, hanem az
állami.
Tehát itt az NFM-be kell majd lobbizni a kerületi polgármestereknek is, és hát a kérésükre nekem is. Az új NFM majd hogy áll fel? Ugyanez a vezetés lesz, vagy változtat-e rajta a miniszterelnök úr? Ezt én ma nem tudom megmondani, és nem is az én dolgom. Csak azt tudni kell, hogy mi itt már csak támogatók tudunk lenni, és valamilyen lobbyerőt tudunk kifejteni egy olyan projektek esetében, amit bátran lehet közjónak nevezni, hogy megvalósul-e vagy nem, hogy mikor és mennyi forrás biztosítanak erre, ez a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban dől el. Én a két polgármester kezdeményezését és céljait támogatom ebben a kérdésben.
Átevezve egy másik témára, mindjárt itt a tavasz dagad a folyó. Felkészültek az árvízvédekezésre? Például a Csillaghegyi öblözettel most mi a helyzet?
Köszönöm a kérdését. És a felkészülésre éppen amiatt a hangulat miatt, amit itt a csillaghegyi öblözet kapcsán kialakult, ugyan most erősen csillapodóban van. Nagyon komoly súlyt fektetünk erre a felkészülésre. Előtte néhány mondatban hadd mondjam el, hogy azért sok minden eldőlt, és már sokkal nagyobb az előrelépés, mint évtizedekig bármikor volt. Úgy néz ki, hogy az Országos Vízi Főigazgatóság saját kompetenciájában elkészíti majd a Barátpatak torkolati műtárgyát, hiszen ez elsősorban Budakalász miatt kell, és nem Budapest miatt. Ez a projekt egyik eleme. A pünkösfürdői védműmagasítás és az aranyhegyi árok védmű megépítése és torkolati műtárgyának a megépítése, ezt szeretném elmondani, hogy 100 éve a legnagyobb fejlesztési projekt lesz a budapesti árvízvédelemben. Ez már elindult, tehát a projekt 4 eleméből 3 az rendben van. Ott a kiviteli tendereztetés és a kivitelezés van hátra.
Ha megvan, akkor tengeri az áradó este, folyó nem fogja visszadúzzasztani a
van
patakokat.
Van egy negyedik elem, a leghosszabb, a parttal párhuzamos védmű. Itt most én nem akarok semmiféle magyarázatot, vagy előzmény boncolgatni, ezt vagy elemezni.
Számtalanszor tárgyalatok.
Itt a következő a helyzet. Kialakult egy elég áldatlan vita, amiről én most nem mondom el a véleményemet, de most ott tartunk, hogy egy tudósokból, akadémikusokból, országos vízügyi főhatóságból álló grémium összeállt, mindegyikük vállalta ebbe a kis testületbe a munkát. Ez egy nagyon magas szakmai színvonalon álló társaság, tehát ha az ő álláspontjukat is valaki vitatná, az már értelmezhetetlen lenne. Nekik április végéig van idejük vitatkozni azon, hogy ez a bizonyos parttal párhuzamos védmű szakasz, ez hol épüljön, a partisában hol, vagy ami az alapvita volt 5 éven keresztül a Nánási úton, vagy valahol a parton, vagy esetleg ad abszurdum, elméletileg még ez is felmerült, de senki ne értelmezze egy kicsit se döntésnek, ez csak egy felmerült gondolat a körülmények összességének a mérlegelését figyelembe véve, és majd eldől, hogy ez így van-e vagy nem, ha egyáltalán meg kell építeni ezt a párhuzamos védműszakaszt is. Hogy nekem mi a véleményem, azt én most egész addig nem fogom elmondani, amíg ez a tudós csapat a munkáját be nem fejezi, és ki nem mondja a saját értékítéletét. Ettől, és ez most elég fontos, amit mondani fogok, a fejlesztéstől teljesen függetlenül, ahogy évtizedek óta mindig, a klasszikus árvízvédelem előkészítéséről gondoskodni kell. Erről kettőnknek van, pontosan a hármunknak döntésszintű feladata. Ugye a főpolgármesteren kívül a kormányhivatal vezetője és a katasztrófavédelem vezetője, akik elsősorban a evakuálásért felelősek. Ami a konkrét védekezést illeti, annak a törzsnek a parancsnoka, hiszen a főváros ezzel a csatornási műveket bízta meg, réges-régen, még a 90-es években, ez tehát a csatornási művek és a csatornási művek vezérigazgatója. Én január 10-én tartottam egy értekezletet, ahol 23 pontban az előkészületek valamennyi jogszabályokon alapuló követelését és követelményét végigvettük, a törzsek felkészítésétől a mentési gyakorlatok, védekezési gyakorlatok megtartásától kezdve egészen az anyagok, gépek, eszközök felülvizsgálatáig, előzetes biztosításáig, a hidrológiai jelentéseknek a heti megküldéséig, a szakmai stáb felkészítéséig. Itt én 23 pontban kiadtam valamennyi utasítást határidővel, felelőssel. Ezeknek a túlnyomó többségére már a feladat elvégzését igazoló jelentések be is érkeztek, és kezdeményeztem, hogy a Fővárosi Védelmi Bizottság a maga részéről is vizsgálja felül, hogy jelenleg mi a helyzet és mi várható. Itt egy elég komoly átfedés van. A fővárosi kormányhivatal vezetője és a főpolgármester feladatai között, szerencsére György Istvánnal nagyon jó a munkakapcsolat, hiszen 90-ben, mint polgármesterek is együtt húztunk csizmát, és 4 évig a helyettesem volt a fővárosi önkormányzatban. Mi rendszeres kapcsolatban vagyunk, február végére összehívták ezt az áttekintő értekezletet is, a helyettesem és az üzemeltetési főosztályunk vezetője ott van az én képviseletemben a Védelmi Bizottságban. Ha kell, György Istvánnal folyamatosan munkakapcsolatban maradunk, együtt készülünk a árvízre, része a felkészülésnek a katasztrófa védelem is, amelyik ugye formálisan a fővárosi kormányhivatal felügyelete alá tartozik. Tehát azt tudom mondani, szerkesztő úr, önnek is és a kedves hallgatóknak is, hogy a klasszikus védelemre való felkészülésnek nincs köze a fejlesztéshez, attól teljesen függetlenül készülünk nagy erőkkel, és elmondható bár, hogy az Alpokban hóban tárolt vízkészlet nagyon jelentős ebben a pillanatban, de ebből még nem következik az, hogy komoly árvízre kellene számítanunk tavasszal vagy nyáron. Nem is zárható ki, de nem következik belőle, hiszen sok függ attól, hogy mennyi csapadék esik még, sok függ attól, hogy milyen gyors és milyen ütemű lesz az olvadás. A tapasztalatok szerint, bár azokat most sokan megkérdőjelezik, a 100 éves tapasztalatokat, rendszerint nem akkor szokott nagyon nagy árvíz lenni, amikor ez a hóban tárott vízkészlet nagyon nagy, hanem akkor, amikor nagyon gyors az olvadás, vagy amikor a Kárpát-medence vízgyűjtőjében, a Garam Vág Ipoly völgyében olyan tartós, langyos eső esik egybe egy komoly olvadási szakasszal, ami a lezúduló vízmennyiséget növelheti, de azt tudom mondani, hogy 2006-ban például lényegesen nagyobb volt az Alpokban a hóban tárolt vízkészlet, mint 2013-ban. Mégis a 2013-as árvíz az az előbb említett jelenség bekövetkezése miatt, tehát a Kárpát-medencei példáról beszélek, sokkal jelentősebb és veszélyesebb volt, mint a 2006. évi, ami csak szakmailag és emberileg lehetséges, erre a felkészülést a kormányhivatal is, a Védelmi Bizottság is, és a Fővárosi Főpolgármesteri Hivatal is megteszi, élen a fővárosi csatahelyi művekkel, amelyik a védekezés gyakorlati lebonyolítója, az élén a törzsel, aminek a vezetője, hogy a fővárosi csatahelyi művek vezérigazgatója.
Van-e a fővárosnak egységes elképzelése arról, hogy a fővárosi parkolási rendszerek összehangolása milyen legyen? Mert egyik utóbbi közgyűlésen mondta, hogy jó lenne, ha mindenki egyszerre hozná be az elképzelését, és akkor tudnának róla egyben tárgyalni. Ebből azt következik, hogy nem nagyon van egységes elképzelés.
Nézze, nyárig én szívesen el is jönnék, hogyha erre lehetőséget ad. Nekem van egy nagyon határozott elképzelésem régóta a főváros parkolási rendszeréről. Nem erőltetem, de sokkal jobbnak tartom a jelenleginél. Maradjunk abba, hogy az én elképzelésem és a jelenlegi rendszer között, hát hogy mondjam ezt, nem teljes az átfedés. Vannak érvek és ellenérvek. Nem hiszem, hogy ez a pillanat a legalkalmasabb arra, hogy ezt kibeszéljük, én kértem javaslatokat, még egyszer mondom, határozott elképzelésem van a fővárosi parkolási rendszerről, nem egészen az, ami a jelenlegi, hogy lehetséges-e változtatni rajta, és erre lesz-e elegendő műszaki, pénzügyi lehetőség és politikai akarat. Ezt ebben a pillanatban nem tudom megmondani.
Most az a helyzet, hogy a kerületek, a helyben lakók érdekét próbálják védeni az ellen, hogyha valaki P+R parkolónak használja az egyébként az ő parkoló helyeiket.
Szóval ezt tudja, ellenmondásos egy kicsit a helyzet. Ez így van, és én nem is akarom a kerületeket elmarasztalni, csak kétféle akarat van. Az is természetes, hogy Különösen a belvárosra igaz ez, de nem kizárólag, hogy az egy képtelen állapot, hogy valaki hazamegy, és egy fél óráig nem tud leparkolni a lakása közelébe. De az is egy lehetetlen állapot, hogy általában kevés a parkolóhely, és olyan helyeken is kell parkolási díjakat fizetni, ahol a szolgáltatás minőségének a változása ezt egyáltalán nem indokolja.
A parkolásban van egyáltalán szolgáltatás? Nem az a szolgáltatás, hogy az ember ott parkol?
Hát azért nem az egészen, mert hogy a minőségről beszéljünk, egyáltalán nem mindegy, hogy a parkoló őrzött vagy nem őrzött. Tehát nem őrzött parkolókért díjat fizetni, az mindig jobban fáj a lakosságnak, mint őrzött parkoló. A legnagyobb probléma egyébként, és ebben elvileg az ellenzéknek is igaza van, csak mondjuk az ellenzék véleményének a intenzitása, hogy mennyire elfogadható, az attól függ, hogy ezt olyan ellenzéki párt teszi-e, vagy a képviselője, akik most vannak először a közgyűlésbe, vagy olyanok, akik évtizedekig építhettek volna őrzött P+R parkolókat, de nem építették. Mert én kértem egy kimutatást, több mint hát körülbelül 2,5-szer annyi az őrzött P+R parkolók száma ma Budapesten, mint 2010-ben volt. De ennél is jóval több kellene. Tehát a dolog egyik kulcsa az, hogy minél több őrzött P+R parkoló legyen. Ebben a ciklusban még elég sokat fogunk építeni, benne van a költségvetésünkben is, de egyetlen mondatot hadd mondjak azért. Szóval tudja, itt be kellett fejezni egy 4-es metrót, fel kell újítani a 3-asat. Beszéltünk róla, és köztudott, hogy milyen mértékű árvízvédelmi mulasztási fejlesztési és karbantartási mulasztásokat kell pótolni. Le kellett cserélni, még mindig nem értünk a végére, a BKV majdnem teljesen leamortizálódott járműparkját.
És még itt jön a nemzeti buszgyártás problematikája is.
Jó, hát az nem egészen az önkormányzat térfelén pattog az a labda, az nem a mi kategóriánk, de most azt nem is akartam ide felsorolni. Kevés az őrzött P+R parkoló. Komoly lemaradások vannak az útfelújításokkal. Szóval nézze, és akkor messze nem mondtam el, folynak a fürdőfejlesztések. Abban a tekintetben se történt semmi. Én csak azt szeretném mondani, hogy azért egyidejűleg néhány év alatt mindezt pótolni, és ezek nagyon költséges játékok, az lehetetlen. Tehát kellene még több P+R parkoló, lehet azt mondani, hogy itt vagytok 7 éve, miért csak ennyi van. Hát azért, mert közben mellesleg ilyeneket is meg kellett és kell oldanunk, amiket azért valakik itt felejtettek, és nem tudom, mi történt azok helyett, hogy ezeket megoldották volna.
Hogy fog megszabadulni további veszteség nélkül a bálnától, ha a piacon senkinek nem kell?
Hát most veszteség nélkül megszabadulni, nézze, választási kampány van, és olyan kérdéseket tesz fel, amikre, ha őszintén válaszolok, és markánsan, az is indulatokat válthat ki, ha elhallgatom, az is. Tehát én ne felejts el, ezt a bálnát 2010-re már rég át kellett volna adni. Ráadásul itt maradt ránk 7 per, abból 1 vagy 2 hetet nyertünk meg, még 1 vagy 2 folyamatban van ezen kívül. És az a probléma emellett a bálnával, ugye odaadták valami offshore cégnek, ott nem fizették ki az alvállalkozókat, szóval az idő sok mindent elmos és elhalványít, de senkinek nem kívánom, hogy túl sok ilyen problémát megörököljön, úgy, hogy nem is nagyon szeretik, ha beszélnek róla, hogy mit örököltek meg. Meg egy idő után nem is nagyon érdekli az embereket. Ettől még nem könnyű megoldani. A másik probléma a bálnával az, hogy építészetileg egy nagyon érdekes építmény, de funkcionálisan nem olyan könnyű kihasználni.
Nem minden való bele.
Úgy van. Tehát az, hogy fölépítenek egy érdekes épületet vagy építményt, az még nem biztos, hogy funkcionálisan is olyan jó, mint amilyen szép vagy érdekes esztétikailag, vagy városképileg. Hát a kettő az összefügg. Tehát itt, ha az állam azt az árat megfizeti, mert hogyha az állam veszi meg, arról szó nincsen, hogy átadnánk az államnak, Én most már azt se viselném el, hogyha jogszabályal akarná bárki ezt állami tulajdonnál tenni. Azzal együtt sem, hogy ugye ami köztulajdonból köztulajdonba marad, ott fel sem merülnek jogi kategóriák, de ennek ellenére sem, mert rengeteget küszködtünk ezzel a bánával, és hallgatjuk a kritikákat azoknak a részéről, akik alapvetően a problémát előállították, de ezt most toljuk félre. Ha az állam garantálja, hogy kulturális és turisztikai célokra, kizárólag ezekre a célokra fogja ezt az építményt felhasználni, és kifizeti azt a 10 vagy 11 milliárdot, vagy annál többet, ami garantálja az értékbecslések alapján, hogy a főváros pozitívan jön ki ebből az üzletből, megmondom őszintén, hogy a magam részéről akkor én nem ellenzem, hogy az állam megvegye ezt az építményt, bár erre nézve hivatalos kezdeményezés még nem született. Lázár miniszter úr tette egy bejelentést a kormányinfón, ezt én nem tudom hivatalosnak tekinteni. Ha hivatalosan a megérkezés a megkeresés megérkezik, akkor az a helyzet lesz, hogy ez a két kikötés és a fővárosnak ez nem változik, és ebből én se tudok a magam részéről engedni. A kulturális és turisztikai funkciót hosszú távon garantálni kell, nem lehet másra használni, és azt a vételárat ki kell fizetni, ami garantálja, hogy a város ebből az ügyből pozitív szaltóval jön ki.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Tarlós István Budapest főváros főpolgármestere volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Szabó Gergő kollégám és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.